Nagyon köszönöm, hogy itt vannak. Ahogy a tekintetüket látom, nincs annyi bűnük, és hogy mégis itt vannak, ezt be fogják számítani önöknek annak idején. A mai órán egy olyan átfogó témát, nem az én ötletem, a témavariáció. Na, és akkor most kezdjük, jó? Tisztelettel köszöntöm, hölgyeim és uraim, mindenkit, aki itt van. A mai alkalommal egészen röviden szeretnénk áttekinteni egy olyan kérdést, aminek a mai élethez első pillantásra semmi köze nincs. Talán még a második pillantásra sincs, de hogyha van türelmünk egy harmadik pillantásig itt maradni, akkor talán mégsem egészen tragikus a dolog. Elöljáróban szeretnék néhány szót szólni egyáltalán a témáról. Alapvetően azt látom, hogy a város az ős idők óta lenyűgöz bennünket. Amióta városok vannak, és amióta foglalkozunk ilyenekkel. Teljesen mindegy, hogy hol vagyunk. Ha például a Sóhajok hídja nevű csúnya helyen vagyunk, Velencében, a Dózse palota mellett, akkor Velence lenyűgöz bennünket. Ha éppen nem büdös a tenger, akkor pedig még inkább lenyűgöz bennünket Velence. De az sem egy rossz ötlet, hogyha mondjuk a Práterbe megyünk, Bécsbe, az ottani Vidámparkba, és ott van egy igen nagy, ilyen London Eye-szerű nagy óriáskerék, amely alkalmas arra, hogy megmutassa számunkra Bécset, ugyanúgy, mint Londont, az a bizonyos másik. De akárhova máshová megyünk, minden szempontból lenyűgöz bennünket a város. Azonban úgy tűnik, hogy mégsem árt az óvatosság a várossal szemben, mert a Biblia, az Ószövetség, a Genezis 4.17 azt mondja, hogy a világon először Káinnak jutott eszébe az, hogy várost építsen. Hát, hogyha tudományosan akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy ez egy jelentős szimpátia deficit a várossal szemben, hiszen azért mégiscsak ne felejtsük el, hogy a világtörténelem paradigmatikus első gyilkosáról beszélünk, aki ráadásul minősített esetet követ el annyiban, hogy a saját testvérét öli meg. Ugyanakkor nem szabad elfelejtnünk a Gilgames eposztból szegény Enkidut sem, aki ugye a vadakkal él egy ős bizalomban, hogy egy ilyen álpszichológiai szakkifejezést alkalmazzak, érti az állatok beszédjét az itatónál, aztán beviszik őt urukba, nem is nagyon akar, de aztán végül mégis bemegy, és amikor meghal, sok-sok kaland után, akkor elátkozza azt a pillanatot, amikor ott hagyta a vadakat, és bement a városba, és bement a civilizációba. Alapvetően tehát úgy látom, hogy a város az olyan, mint minden, amit az ember valaha csinált, ambivalens. Remek dolog autóval járni, igaz? De előbb-utóbb ebbe fogunk belehalni. Vagy abba, hogy ki kell vagy szállni belőle, vagy abba, hogy a kipufogó gáz fog problémákat okozni. Ugyanakkor autózni remek, a város is remek, de ugyanakkor a város ambivalens, hiszen nem csak remek, hanem ezzel együtt néha tényleg rettenetes. Mutatok néhány várost, biztos látták, ugye ezeket. Hát ez egy jópofa város, így kell kinézni egy városnak. Bécsben vagyunk, ott fönn az az erkély nagyon híres, mert mondtak ott egy beszédet 1938-ban, de a város így néz ki, nem? Gyönyörű szép épület, tisztaság, olyan autók, amikkel bármelyikkel hazaindulnánk, gazdagság és egyebek. Igen, ilyen egy város Közép-Európában, vagy számunkra inkább talán Nyugat-Európában. Mutatok egy másik várost, ez Dresda. Annyit azért tudunk, ha nem vagyunk is történészek, hogy Dresda elég rosszul jött ki a II. Világháborúból. Amikor én először voltam Dresdában a 80-as évek közepén, akkor itt egy merő rommező volt. Hátunk mögött az Elba található. A német újraegyesítés az Dresdában abban látszik, hogy a város most így néz ki. A város tehát csodálatos, rokokó, barokk és egyéb paloták, templomok, még a Frauenkirchét is újjáépítették, ami ott állt a tér közepén, most tökéletesen újjáépítették az eredeti alaprajz és tervek szerint. Aztán ugorjunk egy másik városba, jó? Ezt a várost úgy hívják, hogy Nouadhibou, és Mauritániában van. Ez a város, az egyetlen jó autó az a Budapest-Bamako egyik résztvevője. Ez a városnak az abszolút reprezentatív főutcája. Nézzük csak meg. Ez is egy város, és ez is egy város. És ha kicsit tovább megyünk az utcán, akkor még fokozódik a hangulat. Ez ugyanaz a főutca kicsit kijebb, egy vályogvető műhellyel. És mégis azt gondolom, hogy nincs jogunk az egyikre azt mondani, hogy város, a másikra pedig azt mondani, hogy nem város. A városnak lehet, hogy nem is két arca van, lehet, hogy nem is egyszerűen ambivalens és ellentmondásos, hanem a városnak lehet, hogy sok arca van, rengeteg arca van, és nem csak attól függ, hogy melyik városban vagyunk, hanem hogy én, aki elmegyek egy városba, milyen elvárásokkal vagyok azzal a szóval kapcsolatban, hogy város. Szerintem, aki itt született, annak ez tetszik. Éppen ezért meg kéne próbálkoznunk egy laza definícióval a tekintetben, hogy mit értünk azon, hogy város. A város meghatározása csak relatív lehet. nagyon-nagyon el kell döntenünk, hogy térben és időben mikor mozgunk, mert ettől függ az, hogy egy adott települést városnak nevezünk-e, vagy nem. A tér, amiben mozogni fogunk, az Szíria és Palesztina, egy állandó mezopotámiai kitekintéssel, tehát a vigyázó szemünket Ninivére vetjük, és onnan fogjuk majd megnézni, hogy hogy van ez igazából. Egy kis összehasonlítással, az idő pedig, amiben mozgunk, az a kezdetektől, ez mindig a legjobb, ezeket szeretem legjobb, egy történetem, a kezdetektől, mintha tudnánk, hogy azok mikor voltak. A Krisztus előtti 6. századig, ha bibliaiul akarnék fogalmazni, akkor azt mondom, hogy a régi ősködtől kezdve egészen a babiloni fogságig fogjuk kiterjeszteni a vizsgálatunkat. És ezek után, ha már lemondunk a definícióról, azért abban mégiscsak hiszek, hogy néhány alapvető kritériumot el tudunk mondani arról, hogy ebben a térkonstrukcióban és ebben az időtartományban mik a városi létnek a kritériumai. Vagyis a város olyan település, amely egy. A várost, mint települést vizsgálhatjuk úgy is, mint aminek van kiterjedése. Ezt nevezik a kutatásban kiterjedés kritériumnak. De ha belegondolunk, ez nagyon jól hangzik, de nagyon keveset mond. A város olyan település, amely jelentősen meghaladja a kor és a környék falvainak a kiterjedését. Ha tehát egy faluban 50-en laknak, mondjuk a vaskori Júdában, akkor egy 200 lakosú hely már megapolisznak tűnik, mint mondjuk a Rúrvidék. Ezzel a kiterjedés kritériummal összefügg a lélekszám kritérium, ugyanis alapszámokkal dolgozik a régészet, a városokat hektárban mérik, és egy hektáron sok becslés van, hogy hány ember lakik, ha az városiasan van beépítve. A legalacsonyabb becslés szerint 100 fő lakik egy hektáron, tehát 10.000 négyzetméteren. Palesztinában szerintem ennél picit többen, kb. 250-en vannak, akik egy hektárt benépesítenek akkor, hogyha városról beszélünk. Nézzünk meg egy ilyen várost, egy palesztinai várost. A várost úgy hívják, hogy Tel es-Szeba, és a második rétege körülbelül Krisztus előtt 700 körül nézett ki így. Ez a város összesen 2 hektár kiterjedésű. Vagyis ebben a városban 500-an laknak. A mi felfogásunk szerint ez egy képtelenség. Ez azonban akkor és ott mindenképpen város, mert sokkal nagyobb, mint bármelyik falu a környéken. Erre a térképre még vissza fogunk térni. Most szeretnék csak annyit mondani róla, hogy direkt az arab nevét írtam föl, a Tel es-Szebát a kutatásban, és nagy vita van arról, hogy ez azonos-e az ókori bibliai Bersevával, vagy nem. Kb. 50% mondja azt, hogy igen, 50% nem, de ugye tudjuk, hogy a tudomány ilyen szempontból az nem úgy van, hogy az az igaz, amit többen mondanak. De itt egy abszolút patthelyzet van, és egyelőre ezért nem írom ki a bibliai nevét a területnek. Ugorjunk egyet, és nézzük meg Ninivét ugyanebben az időben. Ez itt, amit látnak, az 1000 méter, 1 kilométer. Ninive 750 hektáros. Na most én nem is tudom, hogy a 2 az hányszor meg a 700, de 300 fölött, tehát több mint 300-szor nagyobb városról beszélünk. A lakosság száma minimum 70-75 ezer, más számítások szerint 100-120 ezer lakos. Ez már egy olyan szám, amit itt ma Magyarországon el tudunk fogadni, úgyhogy igen, ez már egy város. Láthatjuk tehát, hogy micsoda őrült különbség van a városok között. Ez az oka annak, hogy a kiterjedés kritérium ugyanolyan relatív, mint bármelyik másik, amit eddig láttunk. Menjünk tovább. A város az egy olyan település, amely 2 erődített. Ez az erődítés sokféle lehet. Attól függ, hogy hol vagyunk, egy gazdag vidéken, vagy szegényen, melyik időszakban vagyunk. A több fajta lehetősége van. Az egyik legprimitívebb lehetőség az, hogy a szélső házak úgy vannak megépítve, hogy összeérjenek egymással. Nem tudom, hogy hogy vannak vele engem, azért nem nyugtatna meg, hogyha a hálószobámon kezdenék döngetni a faltörőkost. Tehát az ember föl is ébred rá, meg ott jönnek be először, meg ilyesmi. Tehát azt gondolnám, hogy ez egy eléggé, mondjuk úgy, hogy kezdetleges megoldás, de működik. Az igazi persze az, amikor a várost falgyűrű veszi körül, esetleg azt látjuk, hogy kétszeres falgyűrű veszi körül. A városokat bástyatornyok védik, és a bástyatornyok általában különösen erősek a kapu közelében, mert a kapu tulajdonképpen egy luk a városfalon, aminek nem is kéne ott lennie katonai szempontból, de a civileknek vannak olyan elképesztő igényei, hogy például be akarnak menni a városba, meg ki akarnak jönni belőle. Ha már megnyitjuk a városfalat, akkor viszont azt a nyílást, azt meg kell erősíteni, amennyire csak lehet. Olyan várost is ismerünk, amelyik nem is egy kapuja van, hanem több. Tébának 100 kapuja volt, én nem tudom. De van város, aminek sokkal, de sokkal több van, mint egy. Menjünk vissza Tell-es Szebába, őt már ismerjük. Nézzék csak meg, hogy a városnak van egy külső körfala, de a falak tulajdonképpen meg vannak kettőzve. Mert a Tell-es Szeba mind a kettőt mutatja nekünk, a szélső házakat összeépítik, az is ad egy falat, de a szélső házak mellett fut párhuzamosan egy másik fal is, ahol közlekedni lehet, ez egy ilyen szűk utca, sikátornyi valami közöttük, és ott, ha éppen baj van, akkor a védelmet át lehet csoportosítani. Tehát lehet ezeket a módszereket akár ötvözni is, az egyiket a másikkal. Megint menjünk vissza Ninivébe. Ez itt kb. 500 méter, tehát az egész fal fél kilométer. Ninivének a falai 12 kilométeren húzódnak, tehát majdhogy nem, hát nem annyival nagyobb, mint a kiterjedés, mert hiszen tudjuk, hogy ott a pi miatt vannak problémák, de alapvetően azt kell gondolnunk, hogy itt tényleg egy másik nagyságrendről van szó. Legkésőbb itt le kell szögeznünk, hogy Ninive nem egy kicsit nagyobb város, hanem a nagyságnak egy másik dimenziója, ugye? Kedvenc mondásom szerint New York City és Bacta Lorent háza, ugye? Mind a kettő város, de azért ez mégis egy olyan különbség köztük, amit azért nem lehet elhanyagolnunk. A harmadik kritériumunk az, hogy városnak nevezzük az olyan települést, amely eltérő funkciójú épületeknek ad otthont. Minden városban vannak természetesen lakóházak. Mindegyikben annyi, amennyire éppen szükség van, de ezeket általában kevéssé tárják fel, a múltban is kevéssé tárták fel, méghozzá azért, mert a múzeumok nem annyira vevők egy 25. kézimalomra, amit föltárnak benne. A múzeumokat a nagy műtárgyak érdeklik, ha valaki elmegy a Louvre-ba vagy a British Múzeumba, ott is azért az ókori közel-keletről nem az ilyen kis műtyürkék vannak kiállítva, hanem nagyobb dolgok. És arra meg ma nagyon nehéz a régészetben pénzt szerezni, hogy mondjuk azt mondom, hogy Tell-es Szeba mindennapi életét kutatom. Erre azt fogják mondani, hogy sok szerencsét hozzá, de pénzt erre ők biztos, hogy nem fognak nekünk adni. Ez az egész ókori közel-keletre igaz, azt azonban látnunk kell, hogy a lakóházak mellett egy valamire való városban kell lenni reprezentatív épületeknek, olyan épületeknek, amelyet a politikai hatalom használ reprezentációra, vagyis arra, hogy mutatja azt, hogy ő, mint a város fenntartója, milyen magas színvonalon áll. Az ókori közel-keleten ezek vagy templomok, vagy pedig paloták, a legtöbb esetben azonban mind a kettő együtt. Attól félek, hogy már unják Tell-es Szebát. Ezért menjünk el egy Lákis nevű városba, amiről már nem is alaprajzot készítek, hanem inkább egy rekonstrukciós képet, amiből talán több képük van arról, hogy hogy nézett ki maga a város. Nézzék csak meg, hogy mit látunk Lákisról. Azt látjuk, hogy egy elég nagy város, összesen 7 hektár. Ez több mint háromszor akkora, mint Tell-es Szeba. Van neki egy fala, meg még egy fala, tehát nem is egy falgyűrűvel elégszik meg ez a város, hanem kettővel, ami egy túlteljesítése a kritériumainknak. Aztán látják, hogy nem is egy kapuja van, hanem itt kell bemenni először, és itt kell bemenni másodszor, vagyis azt mutatjuk, hogy itt két szűrőn, két checkpointon kell átmenni, mire az ember bejuthat a városba. A város közepén áll egy hatalmas épület, amit jól látnak, ez két részre oszlik, ez az emeletes, ez a lákisi kormányzónak a palotája, akit a jeruzsálemi király nevezett ki. Ez a király valószínűleg Ezékiás volt, a bibliai nevén Hiszkia. Itt mögötte nem látszik, de látszik talán mégis kicsit, hogy egy udvar helyezkedik el, körülötte pedig istállók és gazdasági épületek, vagyis itt lakott a kormányzó, itt lakott a kormányzónak az apparátusa, és itt lakott a Lákisba vezényelt hadsereg kontingense, harci szekerekkel, lovakkal és hajtókkal. És az a nagyon érdekes, hogy ez az egész, amit itt látunk Lákisban, ez egymaga egy hektár. És itt az arányok fontosak, hogy egy 7 hektáros városból egy hektárt elfoglal az állami reprezentáció. Budapest 525 négyzetkilométer. Képzeljünk el egy olyan kormányzati negyedet Budapesten, amelyik 80 négyzetkilométer. Ez egy irdatlan nagy szám lenne, ez mutatja azt, hogy a hatalomnak mennyire fontos a jelenlétét demonstrálni és megmutatni. Menjünk megint tovább, ezt már ismerjük, maradjunk Ninivénél. Itt ez a furcsa színű valami, kicsit azt hittem jobban fog látszódni. Ez Ninivének a központja, amit úgy hívnak, hogy Kujundzsik domb. Látnunk kell világosan, hogy ez a Kujundzsik domb sokkal nagyobb, mint Tell-es Szeba. Ez tehát Ninivének csak egy része. És nézzék csak meg, hogy abban a domb szegletben mennyi minden összpontosul. Nézzük meg a dombot kicsit közelebbről. Ez maga a domb, és azt látjuk, hogy akárhova nézünk, csak reprezentatív épületet találunk. Nézzük meg egy picit őket. Itt van az északi palota, amelyből nagyon kevés van kiásva. Én magam azt hiszem, hogy ezt a részét el is vitték kicsit az áradások. A minap rombolták le a város Krisztus előtt 612-ben, azóta nem épült újjá, tehát volt ideje az eróziónak. Ez Assurban Aplinak, az utolsó asszír királynak a palotája, és hogyha ismerik azokat a gyönyörű oroszlánvadász reliefeket, amiket a British Museumban lehet látni, na azokat itt találták, még a 19. század közepén. A Kujundzsik-domb másik részét a délnyugati palota foglalja el, amelyet Sinahi Eriba asszír király épített, valamikor 690 körül lett kész. Ez az a Sinahi Eriba, aki az előző Lákist elfoglalta 701-ben. Itt foglalt, itt épített. Pihenésképpen tudják, hogy ki a legnépszerűbb utcanévadó Jeruzsálemben? Második Szulejmán szultán, ugye? Mert ő ott épített. Azért azt nem hiszem, hogy valaha itt nálunk Szulejmán sugárút lesz bárhol. Tehát azt gondolom, hogy erre nem szolgált rá. Tehát ez is abszolút relatív, hogy hol, mi történik és miért. Ez a palota magában az asszír feliratokban maga a király a palotát úgy nevezte el, hogy párja nincs palota. Ez egy eléggé, hát egótól túlfűtött elnevezésnek tűnik, de a legrosszabb az egészben az, hogy igaz. Maga a palota az akkori világnak a csodája lehetett, a kiásott része, amit ott látnak, az valószínűleg meghaladja az 50 ezer négyzetmétert, és ne felejtjük el, hogy egy lakásról beszélünk. Igaz, hogy a világmindenség ura lakott benne, de akkor is csak egy lakás. Amit ezen kívül látunk, az itt egy Nabu templom, és itt egy ősi templom, egy Istár templom, ami már a neolitikumban is valószínűleg itt volt, ez volt Ninivének az ősi vallási központja. Ennek a ninivei Istárnak a második évezetben különös gyógyító erőt tulajdonítottak, még a fáraó harmadik Amenhotep is kölcsönkérte a szobrot, és arról sehol sem olvasunk, hogy visszaadta volna, de mindesetre ott maradt, és szerintem egy hét múlva csináltak egy másik szobrot, mert az üzlet az üzlet. Egy kicsit a palotáról, megint még közelebbről. Itt látunk, hogy ez a palota, látjuk a palota udvarok köré rendeződik, ez a 6-os, meg a 19-es is hatalmas udvarok, óriási oldalhosszúsággal. Ez a pici terem itt bent, amit talán meg fogok találni, na itt van egy nagy, gyönyörű relief arról, hogy hogyan foglalta el Sinahérebe azt a Lákist, amit az előbb néztünk. Tehát ez, mintha erről a városról lenne egyfajta fénykép felvétel is. A város ugyanakkor az a település, amely a tervezés nyomait mutatja. Tudom, hogy aki jár Budapesten, ezt nehezen hiszi el, de hát ez itt a millennium kori tervezésnek azért megvannak még a nyomai, a körutak meg az egyebek. A tervezésnek az a feladata minden városnál az ókori keleten, hogy minden ház elérhető legyen a kaputól, méghozzá nem csak egy ember számára, hanem be lehessen hajtani az állatokat is éjszakára, vagyis kell az utcaszerkezetnek biztosítani a közlekedést, ugyanakkor pedig a vízzel vezetést is, ugyanis csatornázás nincsen, a víz és a szennyvíz ott hömpölyög az utcákon, ha eső van, akkor megtisztítják a várost, ha nincs eső, akkor nem. Hogy ennek milyen higiéniai következményei vannak, azt gondolom ebben a pillanatban most nem kell ecsetelnem, mert mindenki el tudja képzelni, talán csak annyit mondjuk, hogy 42 fok van nyáron. Nézzük meg ebből a szempontból ezt a Telesszevát. Azonnal látjuk, hogy ez egy nagyon szépen átgondoltan épített város, körutak vannak benne, és a körutakat sugárirányú utak keresztezik, mintha Budapestet vagy Bécset látnánk, ugye a ringek, a körutak, ez egy ősi várostervezési modell, Bersevában is ezt alkalmazták. Az unalomig ismert Ninive, megint megnézzük. Látják, ide koncentrálódik a hatalom és a vallási reprezentáció. A másik dombra, amit úgy hívnak, hogy Nebi Yunus, azt jelenti arabul, hogy Jónás próféta, mert ugye az a muszlim hagyomány szerint, hát hol máshol temették volna el Jónást, mint Ninivében, akiről ugye nem akart profétálni, de aztán profétált, ugye, vonatkozó olvasmány, ugye Babits Mihály. Itt a katonai aktivitások voltak elhelyezve egy hatalmas fegyverraktárral, és a lakóépületek ide és ide összpontosultak. Ezen kívül természetesen Ninivében meg kellett oldani egyéb dolgokat is, most nem akarok erről sokat beszélni, nézzék csak meg, hogy a városon átvezetnek egy folyót, ami műszakilag ugyanolyan problematikus, mint a mai időszakban, itt hidak vannak és egyebek, szóval ez egy nagyon komoly városi képletet mutat számunkra. Most próbáljunk meg a kritériumoktól kicsit elszakadni, és meggondolni azt, hogy honnan ered egyáltalán ez a települési forma, mint város. Ha föllapozzuk a Bibliát, akkor rengetegszer látjuk, hogy a Biblia minden dolognak, vagy rengeteg dolognak úgy magyarázza meg a működését, hogy megmagyarázza az eredetét. Egyszerű példa, miért magasabb jogilag a férfi, mint a nő? Azért, mert a nő egy úgy keletkezhetett, hogy a férfi egy oldalbordája elég volt, hogy elkészítse belőle Isten a nőt, ugye? Vagyis, hát ha ez így van, akkor értjük, hogy miért vannak jogilag, hangsúlyozom csak jogilag, egymás alatt vagy egymás fölött. A városi eredet kérdésére több magyarázat is van. Az első magyarázatot úgy hívják, hogy dihotómiai magyarázat, vagyis dihotómia kettősség, egyfajta kettősség modell az, amelyik ezzel a kérdéssel foglalkozik. A dihotómia modell szerint a városok létrejötte szempontjából az a fontos, hogy a város egy olyan központi hely, amelyik a saját paraszti környezete ellenében jön létre. A város hajlandó azt hinni, hogy csak ő a civilizáció, a falu az pedig semmi. Magyarország az még érdekesebb, mert itt igazából a budapestiek vannak meggyőződve, hogy ővék az egyetlen város az egész országban, ugye? Akkor lehet élszerülni Debrecenen, meg mit tudom én, ostobaság. Viszont a paraszti versus városi társadalom egymásnak feszüléséből alakul ki a város, és a város mindvégig megtartja ezt a felsőbb rendűségi szerepét a faluval szemben. A másik, ugyanez az ellentmondásra épülő modell, amit én fejlődés-orientált modellnek neveztem el. A nemzetközi szakirodalomban evolúcionista modellnek hívják, de én ezt nem szeretem használni, akkor rögtön a Darwinra gondolunk, és ez egy teljesen más. Az evolúciót csak mint fejlődést értjük ebben a modellben. Ugyanez az egészet elhelyezi egy idői dimenzióban, és azt mondja, hogy a város a kialakulása pillanatától mindvégig, amíg létezik, ebben a dihotómiában, ebben a kettőségben él, hogy tudnélik a város a faluval szemben határozza meg magát. Egy sokkal jobb modell szerintem a komplex regionális modell, amelyik azt mondja, hogy a város nem szakítható el a saját környezetétől, a saját régiójától. A város ezek szerint egy komplex rendszer része, aminek része ő maga, része a paraszti társadalom, és az ókori keleten vagyunk, részét képezik a nomádok is, akik még csak le sem települtek. Ha a bármelyik tényezőből baj származik, akkor ezt a város is megsíli. Tehát, hogyha nincs jó termés, akkor a városban ugyanúgy éhen halnak, mint a faluban. A következő és egyben utolsó modell, ami a városnak a hatalomhoz való viszonyát elemzi, a várost úgy nevezik, hogy a hatalomnak a tartálya, container of power, ezt nem én találtam ki, hanem egy nagyon híres szociológus, egy Anthony Giddens nevű szociológus. Miért a város tartálya a hatalom? Azért, mert ott lakik a hatalom. Emlékeznek Lákisra? A lelőhelyen, a leletnek majdnem a 10%-án a hatalom lakott. De azért is lehet a hatalom tartálya, mert a hatalom a városba gyűjti be az adókat. És ott tárolják a gabonát, vagy bármit, amit a város adóba kap, vagyis valóban egyfajta tartály maga a város ebben az időszakban. Egy harmadik és egyben utolsó előtti elem, amire szeretném a mai nap felhívni a figyelmet, az a városok fejlődésében tapasztalható ciklikusságnak a kérdése. Fölírtam a táblára, Palesztinára vonatkoztatva, a városfejlődésnek a ciklikus modelljét. Azt látjuk, hogy a történelemben 1, 2, 3, 4 darab, mondjuk így csúcspont van Palesztina urbanizációjában, és ezt a 4 csúcspontot 3 krízis választja el egymástól. Nagyon meglepő, hogy az első tetőpont az igen régi, a kőrészkorból való, Krisztus előtt 4000 és 3000 körül. Itt igazából még nem is annyira városok vannak, mint inkább csak olyan nagy települések, ahol már komplex társadalom lakik, nem mindenki egyféle dologból él. Hogy a kettő között mi volt a krízis, azt nem tudjuk, mert ez nagyon régen volt, de azt látjuk, hogy a második fejlődési szakaszban jelennek meg Palesztinában a fallal körülvett városok. Hát látjuk, hogy először csak sokan vagyunk, komplexek vagyunk, következő lépésben már fallal veszük körül magunkat. Ezt egy krízis követi, ezt már tudjuk, hogy milyen krízis, mert a városi lelőhelyek nagy részén egy 1 méter vastag fekete hamuréteg van, ami én láttam ilyet többet, és mindig elszomorkodom, mert ott szinte az ember szem előtt mennek tönkre emberi egzisztenciák, akik semmiről nem tehettek, mint ahogy a modern társadalomban mindig is így van. Valószínű, hogy esetleg a hükszoszok bevonulása lehetett az Palesztinába, ami itt teljesen megváltoztatta a térképet. Az ő nevükhöz fűződik a harmadik nagy urbánus felfutás, a középső bronzkor 2-től a késői bronzkor 1-nek a végéig, a dátumok ott vannak. Érdekes módon a harmadik krízist azt Egyiptom okozza, mert Egyiptom sikeres újbirodalma behatol Palesztinába, és rátelepszik a térség gazdasági rendszerére, és egyszerűen elszívja az erőforrásokat. Ez Egyiptomban csodálatos templomokban manifesztálódik. Palesztinában viszont abban, hogy a városok kezdenek elszegényedni, az emberek elmenekülnek, az adóhatóság elől nomadizálódnak, nem akarok ötleteket adni, de rengeteg dolog elképzelhető. És a negyedik nagy felfutási periódust hívjuk vaskornak. Ha egészen rövid akarnék lenni, akkor ez az utolsó felfutási periódus, ezt nevezzük Palesztina bibliai korszakának. Az Ószövetség az ebben az utolsó periódusban játszódik. Nagyon fontos tehát látni, hogy mi, akik az Ószövetséget egy ősi könyvnek tartjuk, teljes joggal, az Ószövetség kora az egy hosszú-hosszú fejlődési fázisnak a végpontja, vagy legalábbis késői pontján jelenik meg. Végül, de utolsó sorban talán még az időbe is beleférünk, hogyha elgondolkodunk azon, hogy igazából mi tartja életben ezeket a városokat. Nagyon kedves mondásom, szoktam is az óráimon idézni, akik már hallották, elnézésüket kérem. Van egy régi, én régészektől hallottam Jordániában, amerikaiaktól a mondást, hogy dinasztiák jönnek, dinasztiák mennek, de a főző fazék az marad. Ez egy nagyon mély értelmű mondás, de kérem ne ijedjenek meg, nem a főzőfazék tipológiáról fogok beszélni a hátlevő részben, de az biztos, hogy a politika a mindennapi élethez képest szekundér. Akárki van kormányon, vacsorát főzni muszáj. Vagyis vannak a városoknak az életben tartói között olyan tényezők, amelyek a politika és a hatalomvilágától függetlenek. Ilyen több is van, én ezek közül egyet emeltem ki ezen a mai alkalommal, ez pedig a víz. Most mondhatnám, hogy azért a víz az úr, meg ilyesmi, de azért ez elég közhelyes lenne. Ezért inkább azt mondanám, hogy Palesztinában a civilizációnak a szűk keresztmetszete az mindenestől a víz. Méghozzá azért, mert viszonylag kevés van belőle, és főleg azért, mert az eloszlása egyenetlen. A palesztinai és a szíriai térségben október végétől április elejéig sokat esik, akár 6-800 mm-t is, de áprilistól október végéig semmit. Ezért szeretnek nyaralni járni a Közel-Keletre, viszont egy pár dolog miatt meg nem szeretnek, de maga az időjárásra nem lehet panasz, ez egészen biztos. Nyáron ott eső, teljesen biztos, hogy nincs. A következő elem az, hogy nincs nagy folyó. A Jordán alig nagyobb a Rákospataknál, tehát nem alkalmas arra, hogy annak a vize az egész területet ellássa vízzel. Ezért a vízzel kapcsolatban raktározási kényszer merül föl, ami egyáltalán nem egyszerű dolog, mert a víz romlandó, de mégis meg kell próbálni valahogyan megfogni a vizet és elraktározni. Természetesen mindenki ciszternákat épít, ciszternákat ás, ciszternákat farag a sziklába, de vannak ennél sokkal nagyobb ívű műszaki megoldások. Az óra utolsó 2 percében 2 ilyen műszaki megoldást szeretnék megmutatni. Az egyik hatalmas és nagyszabású, és Szíriában van. A másik pedig pici, finom és csodálatos kivitelezésű, és az pedig Jeruzsálemben van. A város, amit mutatok önöknek a levegőből, az egy Katna nevű város Szíriában. Ez a mai közel-keleti régészetnek az egyik legintenzívebben kutatott városa, egy német-olasz-szíriai expedíció kutatja. Látják azt, hogy a város milyen szép, és azt is látják, hogy itt meg mennyire jó a föld, igaz? Szinte látszik, hogy itt valahogy mennyire... Mióta leásták Katnába, tudjuk, hogy a második évezet közepe előtt a város így nézett ki, volt itt egy tó. Nézzék csak meg, a tó egybeesik azokkal a területekkel, amikről az előbb azt mondtuk, hogy milyen jó a növényzet. A korabeli Katna az csak itt helyezkedett el a tónak a partján. Mit csinálnak a második évezredben? Zavarja őket a tó, a város terjeszkedni akar, de ugyanakkor halászni meg jó dolog lenne. Megcsinálnak egy hatalmas gátat, ami egyben maga lesz a városfal, és ezért a tónak a felső egyharmada eltűnik, a tó innentől kezdve 100 év alatt eliszaposodik, és már nem lehet benne halászni sem. Mint mondtam, bármit csinál az ember, az mindig ambivalens, két arca van neki, egyszerre jó és egyszerre rossz. Végezetül pedig menjünk el Jeruzsálembe. Ez a kép mutatja Jeruzsálemnek a térképét Krisztus előtt 700 körül. Nem tértem ki sehol, de itt kitérek. Ez a térképvázlat Volkmar Fritztől származik, aki... nekem nagyon kedves tanárom volt, és felhasználom az alkalmat arra, hogy a tiszteletemet fejezzem ki. Néhány éve hunyt el, és Jeruzsálemben sokáig vezette a régészeti intézetet, egy csodálatos tanár volt. Nos, a város szempontjából a fontos ez a pont itt, ami az egyetlen forrás Jeruzsálem körül, amit úgy hívnak, hogy Gihon forrás. Nézzük meg közelebbről. Itt van a forrás, és itt van a városfal, látják? A forrás tehát kint van a városból, a feladat adott, be kell vezetni, válnak egy 600 méter hosszú alagutat ezt itt, amelyet végül elvisznek a nagy ciszternáig. Az alagutat úgy hívják, hogy Siloach alagút, a ciszternát pedig úgy hívják, hogy Siloach ciszterna. Ez volt az ókori végpont, ma ez a végpontja, ennek mindenféle okai vannak, amiben most nem akarok belemenni. Az alagút, mint mondtam, 600 méter, és még ma is működik, be lehet menni $3. Ha be lehet menni, miért ne menjünk be? Itt látjuk magát az alagutat belülről. Ez körülbelül akkora, hogy én éppen elférek benne, hogy ez kicsi vagy nagy, kérem döntsék el. Nagyon szépen látszik az oldalán a csákányoknak a nyoma, hiszen ezt kézi munkával egy ember tudott csak haladni az alagútban, ásták ki. Itt pedig látjuk, hogy valóban folyik a víz, hogyha nagyobb a vízállás, akkor ez akár mellig is érhet a víz magában az alagútban. Vannak néha vakjáratok, gondolták, hogy jobb lenne erre menni, aztán mégsem arra mentek. Eltévedni ebben az alagútban csak nem lehetetlen, mert ez a leghosszabb vakjárat, mind a másfél méterével. Tehát eléggé jól lehet követni az alagútat. Ha az ember előbb bemegy az elején, biztosan kijut a végén. Ez nem adja, nem ilyen labirintus jellegű a történet. Ha pedig már majdnem a végén vagyunk, akkor tényleg látjuk, itt lehet kimenni a déli oldalon. Ismét nem magasabb vízállásnál akár idáig is érhet a víz. Végezetül vessünk egy pillantást a már sokat látott Tel es-Szebára. Nézzük meg, hogy hogy nézett ki akkor, hogy nézhetett ki akkor, amikor még megvolt. Emlékeznek még? Itt a falgyűrű, itt vannak a házak, itt a kapu, két toronnyal, itt a gyönyörű utcaszerkezet, itt lehet fölmenni a városba. Nekem erről mindig az jut eszembe, hogy nem lehet elrejteni a hegyre épült várost, és ha ez jut az eszembe, akkor sokszor arra gondolok, hogy hiába is ellenkeznénk, a város ősidők óta lenyűgöz bennünket. Hálásan köszönöm megtisztelő figyelmüket, köszönöm, hogy itt voltak, minden jót kívánok, jó hétvégét, viszontlátásra!